Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Színház.
Göttinger Pál már több előadást is színpadra állított az Orlai Produkciós Irodával együttműködve, ilyen volt többek között a Hármanapadon, a Csemegepultos naplója és a Hogy szeret a másik. A Belvárosi Színházban most a Nulladik perc című új darabját viszi színre, amelynek egyik különlegessége, hogy az 1900-as Párizsi világkiállítás idején játszódik. A rendezővel Somodi Evelin beszélgetett.
Úgymond sokkal boldogabb világba repít vissza egyrészt ez az előadás. Mi inspirálta leginkább ennek a megírására önt, és miért éppen ezt az időszakot választotta?
Ez a darab elsősorban egy házastársi, házassági dráma, pontosabban nem dráma egyébként, hanem komédia, de a felvetése az egy házasságnak egy válsága, és egy újraindulása, és egy olyan korba szerettem volna helyezni a történetet pusztán játékosságból, amely kérdés nélkül optimista volt. Tehát az emberiség is úgy tudta, hogy a kínlódás és háborúk és nélkülözés és a mindennapi betevőért való küzdelmek évezredei után egy derűs időszak következik. Nem tudhatták előre, hogy mi lesz a 20. század, de azt már tudhatták, hogy akkor terjedtek el az addig ilyen érdekességnek talált technikai újdonságok, akkor lettek mindennapos használati tárgyak, és ezért a Párizsi világkiállítás idejére tettük a cselekményt, ami 1900-as Párizsi világkiállításnak 55 millió látogatója volt, ez felfoghatatlan létszám. Oda özönlött egész Európa, sőt az egész világ, hogy megnézzék, hogy mostantól milyen jó lesz mindenkinek minden. És ebben a derűs újraindulásos, most kezdődik a jó rész időszakba szerettem volna tenni a cselekményünket.
És így, hogy egy házassági válság jelenik meg egy úgymond derűs időszakban, ebből fakad a humor esetleg? Mondhatni, hogy akár vígjáték az előadás?
Ez mindenképpen vígjáték, igen. Egy olyan közegben játszódik, ahol mindenki kicsit talán rejtően rokonsága ez, kicsit talán a századforduló nagy bohozat szerzőjé, de hogy egyébként az operával is sok rokonságot tart, hát a történet maga is egy opera parafrázis, Puccini a Köpeny című operája szolgál a cselekmény alapjául. Tehát, hogy van benne ilyen kereszthivatkozás, akkor nagy színházi sikereire is. Ugye ez az a kor is, amikor az emberek tömegesen kezdtek színházba járni, és hivatkozni kezdtek slágerekre, vagy dalokra, vagy kabaré kuplékra, vagy minden ilyesmire, ami korábban sokkal kisebb létszámban volt élvezhető. Tehát van benne igen egy ilyen félig elképzelt, de egyébként kutató munkával utána is néztünk, tehát nagy része a benne állított dolgoknak valóságos. Van benne egy ilyen korszellem, igen, egy nagyon derűs korszellem, és egy olyan korszakban játszok most ezt el, amikor a korszellem, hát azért
pont egy jelenkező irányba hat.
Igen, tehát valahogy abban akarok bízni, hogy mi már tudjuk, hogy a 1900 nagy optimistáinak végül nem lett igaza, ami a 20. századot illeti, vagy nem teljesen, de akkor hát, ha a mostani pessimistáknak sincs.
A főbb szerepeket tekintve mennyire volt az ön fejébe már előzetesen a karakterhez a megfelelő színész esetleg, vagy hogy képzelte el ezeket a karaktereket?
Hála jó Istennek sikerült, arra kértem a Orlai Tibor producert, és sikerült is ezt végbevinni, hogy az egész szereposztás megvolt előbb, mint a történet. Tehát olyannyira rájuk íródott a történet, hogy előbb tudtam, hogy kik lesznek benne. Ez nagy színészi bizalom kell, nekik el kell vállalni egy szerepet, ami nem létezik, pusztán a személyem miatt, de belementek, és így aztán sikerült elintézni Udvaros Dorottya, Grisnik Petra, László Lili, Rohonyi Barnabás, Pataki Ferenc és Ficere Béla fognak játszani benne, és ők mind úgy jöttek el, hogy Bianco, tehát előbb vállalták el, és utána írtam egy szerepet tudva, hogy ők lesznek. Tehát itt minden mondat, mintha a szabóságban készült volna rájuk, íródott.
És ez a Bianco a próbák során mennyire változott be eddig? Hogyan teltek eddig? Gondolom már azért bőven.
Én nagyon jól érzem magam a próbákon, hogyha valamelyikük csalódott, ez nem velem fogja megbeszélni, de úgy tűnik nekem, hogy érzékelik, hogy össze lett nekik készítve egy kis dobozban egy túlélő csomag, ami kimondottan az ő igényeikre lett összeállítva, és ezért hálásak. Én legalábbis azt vélem látni, és jól is áll mindenkinek, amit szánunk nekik, úgyhogy izgatottan várom a premiért.
Esemény.
Sokszínű program kínálattal, többek között abszurd komédiával, musical produkciókkal, valamint opera és népzenei előadásokkal várják az érdeklődőket június 12-e és augusztus vége között a Benczúr kerti estéken. A programsorozat Karafiát Orsolya és Bella Máté négy lakásos társasházban játszódó Macska Démon című abszurd komédiájával kezdődik június 12-én. Június 19-én Kocsák Tibor, Várkonyi Mátyás és Borsi László kötetlen formában kalauzolják végig a közönséget magyar és külföldi műzikelek világában a Rock Színháztól napjainkig. A Musical Club júniusi estjének két sztárja, Jan Zakata és Földes Tamás lesz, akik többek között tréfás és humoros improvizációkat is előadnak. A Musical Club augusztus 21-én is várja majd a nézőket. Szintén június 19-től a Benczúr házad otthont a Budapesti Operett Színház színművészei Bordás Barbara és Kék Kovács Mara vezetésével megvalósuló Mutasd Magad elnevezésű ötnapos kreatív tábornak, amelyben a zenés gyerekdarabokkal, más országok meséivel és zeneirodalmával ismerkedhetnek a résztvevők. Június 27-én Mozart egyik legkedveltebb operája, a Don Giovanni kerül a színpadra az Erkel Opera Stúdió növendékeinek előadásában. Rost Andrea Pálya Start mesterkurzusának résztvevői tavaly nagy sikerrel játszották a Zeneakadémián a Figaro házasságának szcenírozott koncertváltozatát Béres Attila rendezésében. A zenei produkciót idén nem csak a Veszprém Festen, de a Benczúr kerti esték részeként is meg lehet tekinteni július 10-én. Július 18-án a Hard Jazz Band zenészei adnak koncertet, majd augusztus 1-én jazz kívánság műsorral várja a közönséget Sárik Péter triójával és Falusi Mariannal. Augusztus 7-én Szűcs Gabi énekesnő Szervét Tibor kommentárjaival kiegészített Szeretők és feleségek című zenés estjén a két népszerű színművész a 20. század első felének zenéjén és írásos emlékein, napló részleteken, önéletrajzi vallomásokon keresztül, swing és mainstream jazz alapokon olyan legendás női előadókat idéznek meg, mint Marilyn Monroe, Karádi Katalin, Marlene Dietrich és Nina Simone. A Benczúr kerti estéken a Halmos Béla program jóvoltából idén-nyáron 5 népzenei programmal is találkozhat a közönség. Július 19-én lesz a Times New Roman lemez bemutató koncertje, július 26-án a Magos Együttes produkciója, augusztus 9-én a Bokros Trió Borbé Mihállyal és Kertész Ákossal kiegészülve, majd augusztus 23-án Tímár Sára, augusztus 30-án pedig a Pósfa zenekar várja majd az érdeklődőket.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Piacozni jó, nem csak az áruk minősége más, mint a szupermarketekben, de személyes figyelmet is kapunk, és biztosak lehetünk benne, hogy minden portéka szívvel lélekkel készül. Az árusok beavatnak a finomságok készítésének rejtelmeibe, sőt, akár kóstolóval is kényeztetnek. Vásárlásunkkal a helyi közösséget és a kistermelőket támogatjuk. A kreatív termelői piacokon ráadásul mindig történik valami. Hétről hétre programok, újdonságok várnak. Piaci nyüzsgés a Tihanyi Révnél. A Tihanyi Rév mellett egész évben, minden szombaton vár a hazai és nemzetközi hírű, színes, nyüzsgő piacplac. Érdemes nagy kosárral érkezni, hiszen biztosan meg fogjuk tölteni azt finomságokkal, füstölt kolbásszal, zamatos gyümölcsökkel, szezonális zöldségekkel, lekvárral, savanyúsággal, mézzel, házi pékárúval, süteménnyel. A Duna kanyarba már a látvány és a természet közelsége miatt is érdemes elutazni, de szombatonként egyel több okunk van rá. Ilyenkor tartják a nagymarosi termelői piacot a főtéren, gyönyörű környezetben. A Duna kanyar és a Börzsöny gazdáinak termékei várnak minket a standokon. A szervezők csak is olyan árusítókat fogadnak, akik a hagyományokat, a kétkezi munkát és a minőséget képviselik. Közvetlenül a termelőktől vásárolhatunk tejterméket, húsárut, mézet, tojást, házi pék, kárút és süteményt, de vannak itt a környező falvakból érkező biolekvárok és gyümölcslevek is. Tokajhegy alján a természet és az ember építette látványosságok is csodálatosak, tagadhatatlan, hogy a térség elsődleges vonzerejét a nemes borok és a finom ételek adják. A gasztronómiai túrát pedig remekül kiegészíti a minden hónap második vasárnapján a Disznókő birtokon, a Sárga Borház körüli téren megrendezett Tokajhegy aljai piac, amelyet 7 piac és hegyalja rajongó hölgy hozott létre még 2012-ben. A standokon Tokajhegy alja és a környező vidékek minőségi zöldségei és gyümölcsei mellett felsorakoznak a kis mennyiségben kézi munkával előállított sajtok, húsfélék, lekvárok, szörpök, olajok, ecetek, valamint pékáruk, tokai borecetet, szőlőmagolajat, aszúval fűszerezett lekvárokat, furminttal főzött szappant is beszerezhetünk, de a kézműves kerámiák, vonattáruk, ékszerek kínálatából is szemezgethetünk. A hétvezérpiac finomságai. Különleges, jurta formájú standokról kínálják a helyi termelők a finomságokat a nagygyimóti hétvezérpiacon. Minden helyi áru kapható, mi szemszájnak ingere, a friss, szezonális gyümölcsök hihetetlen választéka mellett tojás, húsáruk, péksütemények, virágok és kézműves iparcikkek is vevőre várnak. A termelői piacok alfája és omegája a Káptalan Tóti Lilium kert piac 2007-ben nyílt meg. Azóta valódi közösség szerveződött köré, amely mára a környékbeliek és az ideutazók találkozó helye. Vasárnap délelőttönként érdemes érkezni és rászánni az időt arra, hogy minden zugát felfedezzük, magunkba szívjuk a hangulatát.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Bullshit munka az, ami, ha az egyik napról a másikra eltűnne a föld színéről, észre se vennénk a hiányát. Ezek azok a tökéletesen értelmetlen munkakörök, amelyek nem járulnak hozzá a világ működéséhez és semmi szükség a létezésükre. De ki az, aki egy ilyen megállapítás hallatán a saját munkájára gondol? Először talán senki, aztán lehet, hogy sokan bevallják maguknak, legalábbis ezt állítja David Graeber, a Bullshit munkák szerzője, aki elég konkrét kategóriákba sorolja a munkaköröket, és számos provokatív megállapítást is tesz. Boros Otília pszichológus fordította ezt a kötetet, vele beszélgetünk.
Magával a szóval nekünk nagy gondunk volt, illetve hát nekem személy szerint, mert nagyon nem szeretem az idegen szavakat használni, és próbálok mindenre magyar megfelelőt keresni. És az internetre fölraktam, hogy akinek van valami ötlete, az mondja és hozza, és rengeteg jött, tehát legalább ilyen 40-50, és amikor úgy egyenként megnéztem, hogy ezek mennyire használhatóak, kiderült, hogy az egyik az a szónak ezt a részét takarja, a másik részét. Szóval nem volt olyan szó, amelyik visszaadta volna teljes egészében 100%-ban ennek az egész bullshitnek a jelentését. Szó szerint pedig kicsit rágárnak hangzik, tehát ótvar, borzalmas, haszontalan, de ez egyik se fejezi ki igazából, mert maga a szerző, tehát ez a bizonyos Graeber, és különbséget tesz a különböző jelentések között, és például azt mondja, hogy egy ótvar munka, ami rettenetes, tehát ezt az ember lehet, hogy nem szívesen csinálja, mondjuk ilyen a szippantós autó, vagy a kukás autó, hogy gusztustalan dolgokkal foglalkozik, és nem nagyon társadalmilag értékelt munkával foglalkozik, de hasznos. Tehát hiába csúnya vagy nehezen elvégezhető valami, hogyha hasznos, akkor az már nem bullshit. És hogy mégis akkor mi a bullshit? Tehát az értelmetlen, felesleges, tartalmatlan, az embert megalázó, az egész életünket gyakorlatilag megkeserítő dolog.
Azért olyan szakmákat vagy munkaterületeket is megjelöl, amivel kapcsolatban föl sem merül bennünk, tehát 5 csoportot állapít meg, a biodíszletek, a hiénák, a kármentők, az alibi munkások és a hajcsárok, mondja ő.
Igen.
És hát azért a PR szakemberek, bizonyos bankoknál, középvezetők.
Valahogy abból indul ki az egész, hogy megpróbálja így lecsupaszítani az ember életének a lényegét, és azt megnézni, hogy minek van értelme, minek nincsen. Tehát mi az, ami pszichésen növel bennünket, vagy intellektuálisan növel bennünket, és mi az, ami teljesen felesleges, tehát az életünket csak tovább bonyolítja, és ezért nem szereti az egész bankrendszert. De hát azt gondolom, hogy nem tudunk meglenni bankrendszer nélkül, mert az egész rendszer úgy nőtte ki magát, hogy ott van középen a bankrendszer, és végül is kell egy ilyen általános egyenértékes, most akár megjelenik papírformájában, akár csak virtuálisan jelenik meg, de kell legyen, amin keresztül a cseréket elindítjuk és lebonyolítjuk. A bullshit az ott kezdődik, hogy összetettebb, komplexebb dolog lett az egész bankrendszer, és megpróbálnak gyakorlatilag mindent bevonni ebbe a hálózatba, és irányítani az életünket. Tehát kölcsönöket adni, olyan feltételeket rendelni a kölcsönök mellé, amelyek búzsba kötik az embereket, olyan kölcsönöket felvetetni emberekkel, amelyekre valójában nem lenne szükségük, és olyan körülmények között, ami előre borítékolhatóan tönkreteszi az életüket, vagy legalábbis nagyon-nagyon megnehezíti, és ezekre rábeszélnek bennünket, és akkor itt van a hiénáknak a szerepe, tehát hogy a hiénák olyan dolgokat próbálnak megetetni velünk, amelyekről ők is tudják, és valahol nekünk is tudni kellene, hogy ez nem jó, és nem lenne szabad belemenni.
És a hajcsárok, mert hogy a biodíszlet az érthető.
Igen, nagyon érthető, és mondjuk a politikusoknál is, tehát akik a hátuk mögött, az a dolguk, hogy ott állnak és mosolyognak, és nagyon ismeri őket. ilyet mindenki. Tehát egy ilyen holdudvar jelenség jelenik meg, hogy a biodíszleteknek az aurája az valahogy, hogy kivetül magára az illetőre, a fontos emberre, akinek a fényét növelni kell. A hajcsárok, tehát az, hogy a munkavezetőre, vagy a középvezetőre mennyire van szükség, tehát itt is a részletekben rejlik az ördög. Van a kétkezi munkában is olyan terület, ahol jól meglennének a munkások maguk, de ott van a hajcsár, akinek semmi más dolga nincs. Tehát ő az az ember, aki áll a munkagödör mellett, és nézi, hogy a másik három ember hogyan dolgozik, és utána azt mondja, hogy azt a göröngyöt még addig kellene tenni, vagy ez így nem jó, vagy az úgy nem jó. Lehet azt mondani, hogy de szükség van rá, mert hogy ő ellenőrzi, hogy mit csináljanak, megszervezi a munkát, hogyha maguktól nem tudnak megszervezni. Igen, tehát ez függ attól, hogy éppen milyen az aktuális helyzet, és hogy a szereplők azok mennyire involváltak abban a dologban, amit csinálnak. Azt mondja, hogy igen, akkor van egy határidő, és akkor határidőre nagyon el kell valamit készíteni, és akkor összeül a csapat, és akkor brainstorming van, és aztán összehoznak valami nagyot, és erre azt mondja, és akkor utána nem történik ezzel a nagyon semmi. Legfeljebb bemutatja a főnök a PowerPoint diákat, és aztán mindenki megtapsolja, és zsebre vágja a dicséretet, és utána maga az egész előadás, meg a papírok mennek a fiók mélyére, és utána senki nem foglalkozik vele. Tehát a tartalma nagyon fontos, meg a célja nagyon fontos a munkának. Ez az egész ember, ez egy anarchista egyébként, így vállaltan anarchista, erre nagyon büszke, és antropológus, és úgy gondolja, hogy mint egy emberrel foglalkozó kutatónak, tudósnak, minden olyan területhez egy kicsit értenie kell, ami az emberrel kapcsolatos, tehát egy kicsit a történelemben, egy kicsit a politikában, egy kicsit a pszichológiában, kicsit a közgazdaságban, és ezekről az oldalakról mind megpróbálja befogni az egész bullshit jelenséget.
Amivel nagyon sokat foglalkozik a szerző a könyvében, hogy egyszerűen a munka lett az élet értelme, ez van a fejünkben, tehát nincs alternatíva, hogy hogyan lehetne a munkán kívül hasznosan eltölteni az időt.
Ez is igaz, és itt ketté kéne bontani a fogalmat. Tehát azt mondom, hogy a tevékenység az nem feltétlenül munka. És hát a munka sem feltétlenül tevékenység. Tehát ott ül valaki egy irodában, és napi két telefont emelget fel, és ezen kívül halálra unja magát, ez nem igazán tevékenység. Tehát van egyszerűen. Tehát a tevékenység az hozzátartozik az ember életéhez. Tehát az ember nem csinál valamit, nem próbálja ki a tehetségét, nem csiszolgatja a tehetségét, a képességeit, akkor minek? Tehát tényleg szembe találjuk magunkat azzal, hogy amikor nem kell halálra dolgoznunk magunkat, akkor kiderül, hogy kiüresedik az életünk. És akkor itt van a másik, hogy igen, mert hogy a protestáns etika, stb. Azt mondja, hogy a munka az nagyon fontos, és hogy aki nem dolgozik, az, tehát a marxizmus is hozzájárult azért ehhez, az ne is egyék, és hogy a munka alakú társadalom, meg stb., meg hogy a munka az erkölcsi kérdés is, tehát hogy akinek nincs nagy emmel kiejtett, vagy nagy emmel leírt munkája, az nem igazán erkölcsös, az nem igazán megbecsülhető. Mi sem jobb példa erre, hogy a otthon dolgozó, tehát a háztartásbeli nőknek a munkáját milyen sokáig nem tartották munkának. Nem hoz jövedelmet, egyedüli kereső a férj. Miközben lehet, hogy nagyobb értéket termel otthon, mint amennyit pénzformájában a férj hazahoz, ki tudja.
Szerinted mit profitál az olvasó ebből a könyvből?
Én nekem nagyon sok ilyen reveláció erejű felismerést nyújtott, tehát amit egyébként is lát az ember, azt most így megragadják és megnevezik, hogy ez micsoda. És ez nagyon jó, tehát hogy sokkal tudatosabban lehet látni a világot, és kritikusabban lehet látni a világot. Korán sem arról van szó, hogy tessék elfogadni, ami ebben a könyvben van, mert ez szentírás. Egyáltalán nem. Tehát ez egy provokatív és vitaindító könyv. És lehet vele egyetérteni, és lehet vele vitatkozni. Tehát minden esetre a látását, a szemléletét megváltoztatja az embernek, és egy másik perspektívát ad.
David Graeber, Bullshit munkák, Boros Otiliával beszélgettünk a könyvről, amit a Tipotex kiadó jelentetett meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.